Nagy örömömre szolgál, hogy ismét itt állhatok előttetek. És hát itt van május 1-e, munka ünnepe. Ha esetleg arra számítottatok, hogy erről fogok beszélni, akkor csalódást kell okoznom, mert valami egészen más témával készültem a mai napon. Egy kezdő gondolatként azt a kérdést szeretném nektek föltenni, hogy olyan gondolkodtatok-e azon, hogy miért a Biblia istenében hiszünk, mikor annyiféle Isten van a világban. Ha más nem, akkor talán a világ ismerősítek és nektek szegezték ezt a kérdést, hiszen vannak ugye a Jehova tanúi, buddhisták, muzulmánok, és a keresztény felekezeten belül is annyiféle irányzat van. És miért Krisztust követjük? A másik kérdés, ami bennem meg szokott fogalmazódni, főleg így vasárnap, hogy miért járunk gyülekezetbe? Miért gyűlünk itt össze együtt? Mi az a dolog, ami miatt mi közösen Istent imádjuk, és Isten igét hallgatjuk? Mert hát ugye a gyülekezet az nagyon sokféle dologról szól, van kösziklub, van babamama klub, különböző kurzusok hétközben, közbejárás, van tanítás, van dicséret, vannak nagyon jó testvéri kapcsolatok a gyülekezetbe, barátságok alakulnak ki, és ezek mind nagyon fontos dolgok, de mégis mi a lényeg? Mi az, ami miatt a Biblia istenébe hiszünk, és mi az, ami miatt összejövünk minden vasárnap? Mi az a dolog, ami miatt a gyülekezetre szükségünk van? És még egy kérdés hadd tegyek föl, hogy nem tudom, mennyire emlékeztek arra, amikor megtértetek, mi volt az a dolog, ami miatt megtértetek? Mi volt az, amiért Istent elfogadtátok? Mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre tudjuk a választ, mert az idők során, ahogy éljük az hitünket a világban, nagyon kevés dolog utal arra, hogy Isten jelen van az életünkben, jelen van a világban, és azért fontos, hogy értsük. Fontos, hogy tudjuk, hogy miért követjük az Urat. Tehát ez a téma, amiről beszélni szeretnék nektek, most már elárulom, ez a bűnnek a témája, és a bűnnek a természete, és az isteni csere, amit a bűnre válaszol, Isten megadott a mi számunkra. A bűnnek a témája az nem egy divatos téma, elég keveset hallani erről, és nem nagyon szeretünk a bűnnel szembenézni. És ennek az az oka, hogy általában a bűnhöz, a bűnnek a kérdéséhez rosszul viszonyulunk. Legyűjtöttem a netről néhány ilyen dolgot, néhány ilyen hibás viszonyulást a bűnhöz. Azért szeretném, hogyha gyorsan ezt átnéznénk, mert igazából ez üdvösségi kérdés, hogy vajon jól viszonyulunk-e a bűnökhöz, akár a saját bűneinkhez is. Az első ilyen dolog, amikor belemagyarázzuk az írásba azt, ami nincsen benne. Aztán azt mondjuk, hogy ma már nem is így működik ez a dolog, ma már ez nem is bűn, abban a korban volt bűn, vagy egyszerűen elkenjük azt a dolgot, azt a bűnös cselekedetet, amit elkövettünk. Aztán legalizáljuk is gyakran a bűneinket, amikor azt mondjuk, hogy az nem bűn, sőt, még követendő példának is állítjuk ezt be. Ilyen például a bálványimádásnak a bűne. Aztán sokszor azt gondoljuk, hogy hárítsuk el ezt a dolgot magunktól. Azt is mondhatjuk esetleg a testvérünknek, hogy ne törődjél ezzel a bűnnel. És az a baj, hogy ilyenkor elmarad a bűnbánatnak a kérdése. Sokan feladják a bűn ellen való küzdelmet. Például gondolok itt a házasság előtti testi kapcsolatra, hogyha egyszerűen úgyse tudjuk megállni ezt a dolgot, akkor ne szenvedjünk, ne küzdjünk ez ellen. Következő dolog, amit összeszedtem, az, hogy talán egyszerűbb úszni az árral. Mindenki így csinálja, és azáltal felmentjük a saját lelkiismeretünket a bűn alól. Vagy pedig van egy hamis Isten ismeretünk, biztos hallottátok ti is ezt a mondást, egy filozófus mondta, hogy Isten majd megbocsájt nekem, hiszen ez a dolga. Vagy kapunk visszajelzést az életünkben, hogy testvérem, ezt ne csináljad, ebből térje meg, csinálj ebből a bűnből, tartsál bűnbánatot, és akkor elrelativizáljuk ezt a kérdést az életünkbe, elhessegetjük magunktól, vagy pedig képmutató módon a körülményeket hibáztatva nem nézünk szembe a bűnnel. És persze vannak szélsőségek, ez az egyik szélsőség, mikor a bűnnek a kérdését figyelmen kívül hagyjuk. A másik szélsőség pedig, mikor állandóan magunkat egy utolsó utáni senki féregnek állítjuk be, hogy én egy bűnös ember vagyok, és ezzel a fajta bűntudattal éljük az egész életünket. A lényeg tehát az, hogy ha hibásan viszonyulunk a bűnhöz, ha bármelyik rossz viszonyulást választjuk az életünkben, akkor a bűnünk az megmarad. És a Biblia tanítása szerint igazából egyetlen egy helyes viszonyulás létezik a bűnhöz, ez pedig a bűnbánat. És hát erről a dologról szeretnék nektek beszélni, hogy hogyan is alakult ki a bűn. Ehhez egy rövid történetet, annak is az elejét szeretném felolvasni a számotokra, a János evangélium 8. fejezetéből, ez pedig a házasságtörő nőnek a története. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, és középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyet. Hát te mit mondasz? Egyelőre eddig. Tehát ebben a történetben megjelenik egy bűn, a házasságtörésnek a bűne. Megjelenik ez a szerencsétlen asszony, aki elkövette ezt a bűnt. Ugye ehhez két ember kell, a másik személy, a férfi nem jelenik meg a történetben, de ez egy másik prédikáció tárgyát is képezhetném. És hát megjelenik ebben a történetben a törvény. Hogyan jutottunk idáig? Ez 2000 évvel ezelőtt játszódott le ez a történet. Hogyan alakult ki a törvény, és egyáltalán miért gondoljuk a házasságtörésről azt, hogy bűn? Ugye azzal kezdtem, hogy sokféleképpen visszanyúlunk a bűnhöz, és azért fontos a helyes viszonyulást megtanulnunk, és megismernünk azt, hogy a Biblia erről mit tanít, hogy a hitünk az erős legyen. Hogy tudjuk azt, hogy miért tartozunk Krisztushoz, miért a Biblia Istenét követjük, és miért vagyunk itt a gyülekezetben, igazából mi az a dolog, ami miatt összegyűlünk. Szeretnék beszélni nektek a bűnnek az eredetéről, és nem az Édenkertről alapvetően, hiszen az Édenkertben már jelen volt a gonosz. Tehát még messzebb kell visszamennünk a történelemben, vagy az időben ahhoz, hogy megérthessük, hogy a bűn az hogyan alakult ki, és egyáltalán az micsoda. A Bibliában alapvetően nagyon kevés helyen olvasunk arról, hogy mi történt a teremtés előtt, vagy mi történik a földi élet után, vagy egyáltalán a szellemvilág, vagy az angyaloknak, Istennek a birodalma, a mennyország hogy néz ki. De van kettő igehely, ami még a teremtés előtti időszakról beszél. Hiszen az Édenkertben már ott volt a kísértő. Isten ugye azt mondta az első emberpárnak, hogy ha esztek arról a fáról, akkor meghaltok. Tisztában voltak az Ádám és Éva a halálnak a fogalmával. Tehát valahol már korábban elromlottak a dolgok. Szeretném felolvasni nektek az Ezékiel könyvéből ezt az ige szakaszt, ami a Lucifernek a bukásáról szól. Fölkent kérubot adtam mellét, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között járkáltál. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem találtatott benned. A nagyarányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél. Azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkergetett az oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Eddig. Tehát ez az ige szakasz arról szól, hogy az Isten által teremtett angyal, Lucifer, és ővel együtt az angyaloknak egy része hogyan lázadt föl Isten ellen, és hogyan bukott el. Azt, hogy ez mikor történt, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy 10 000 éve, 100 000 éve, 1 milliárd éve. Azt sem tudjuk, hogy egyáltalán létezett-e idő, amikor ez történt. Mindenesetre a Biblia alapján bepillantást nyerhetünk ebben a dologba. És már ebben a történetben, ha úgy tetszik, a Biblia által közölt legkorábbi történetben megkapjuk a választ arra a kérdésre, hogy miért van ennyi gonosz, rossz dolog a világban, amit legtöbbször számunkra is föltesznek hívő vagy hitetlen emberek, vagy amit sokszor mi magunk is fölteszünk, hogy Istenem, ezt miért engeded meg. Ugye azt gondoljuk Istenről, hogy ő mindenható, mindentudó és jó. És hogyha egyszer mindentudó és mindenható, akkor miért nem akadályozza meg a gonoszt? Miért nem tesz ő ez ellen, hiszen ő jó? De a helyzet az, hogy Isten minden lényt, minden teremtményt szabad akarattal teremtett meg. És ő, mikor szabad akaratot adott Lucifernek, és szabad akaratot adott az angyaloknak, és később aztán az embernek, ezáltal a saját mindenhatóságát korlátozta. Tehát Isten természetét tekintve mindenható, de már nem annyira mindenható, mielőtt szabad akarattal rendelkező lényeket teremtett volna meg. Tehát nem tudjuk, hogy egyáltalán hogy létezhetett az örökké valóságban az a szándék, hogy gonoszságot kövessen el egy lény, egy teremtett lény, egy szabad akarattal rendelkező lény, de ez a dolog megtörtént. És most, ha egy picit azoknak az angyaloknak a helyébe gondoljátok magatokat, akik nem buktak el, ő bennük ott van a kérdés. Ott volt a kérdés. Valóban, amit Lucifer állít, hogy Isten nem jó, hogy ő Isten ellen föllázad, vajon ez most igaz, ez az állítás, vagy nem igaz? Mert ha Isten a mindenhatóságánál fogva Lucifert egy mozdulattal megsemmisítette volna, megölte volna, akkor ez a kérdés ott maradt volna az angyalokban, a szabad akarattal teremtett lényekben. Ezért Isten, hát nem csak ezért, hanem alapvetően ő hűséges ahhoz, amit ő elhatározott és eldöntött. Tehát ő, ha szabad akaratot ad valakinek, ő azt nem fogja elvenni. Azt mondta, hogy akkor játsszuk le ezt a történetet. Derüljön ki, és legyen nyilvánvalóvá az mindenki számára, hogy most én jó vagyok-e, vagy nem vagyok jó. Vagy gonosz vagyok, ahogy azt Lucifer állítja. És tudjuk, hogy Isten megteremtette az embert, jó kedvéből teremtette meg az embert, de mindenképpen azt gondolom, hogy az embernek a teremtése az valamennyire válasz volt Lucifer bukására. Mert ha csak egyetlen egy ember van a Földön, az egész történelemben, aki szabad akaratából a gonoszság helyett az igazságot választja, akkor már nem lehet Istenre azt mondani, hogy gonosz. Tehát az ember tudatába volt a gonoszságnak már a teremtése után, hiszen azt mondta neki Isten, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásájának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Ennek az egésznek nem lett volna értelme, hogyha az ember nincs tisztában azzal, hogy mi az, hogy halál. Azt persze nem tudta, hogy mi a jó és rossz tudásának fája, mert nem evett belőle. De amikor megjelent a kísértő, kígyó formájában, akkor egy csapdát állított az embernek. És nem csak egy olyan csapdát állított az embernek, hogy itt van ez a fa, egyél róla, döntsél a jó vagy a rossz között, az engedelmesség vagy a lázadás között, hanem elhintette az ember szívében a kételynek a magvait. Ugye megkérdezte, hogy csak ugyanezt mondta az Isten? Biztos, hogy meg fogsz halni. És egy olyan helyzetet teremtett az Édenkertben a kísértő, amire csak úgy tudta meg a választ Éva, hogyha elköveti a bűnt. És tudjátok, biztos tudjátok, mert megélitek ti is ezt nap mint nap, hogy a kísértő így operál. Tehát állandóan kételyekkel bombázza az elménket. Van-e értelme annak, hogy te hiszel? Mi értelme van? Olyan meseszerű ez az egész. Annyira nem a tapasztalataidnak megfelelő. Nézd meg, hogy a világon az emberek hány százaléka hisz, vagy egyáltalán jár templomba, és annak csak hány százaléka, aki valóban hisz is Istenbe. Ugye a fiataloknál is, meg hát nekem is fiatal koromban folyamatosan ott voltak ezek a gondolatok. Várni a testi kapcsolattal a házasságig. Hát más is, más se vár, meg nincs ezzel igazából semmi probléma, ha elcsattan egy csók. Ugye jönnek ezek a gondolatok az embernek az elméjébe, és egyre inkább kezdik lebontani az ellenállást a bűnnel szemben, mert a kísértő mindig a kétellyel operál. Ráadásul nem tudom, hogy valamelyikötök kísérthető-e olyan dologgal, ami undorító és gusztustalan. Ugye az ilyen aberrált beteg emberek vonzódnak a gusztustalan dolgokhoz, de a kísértés az mindig valami nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon kívánatos formában jön. És az Édenkertben is azt olvassuk, hogy ez a gyümölcs kívánatos volt az eledelre. Jakab apostol nagyon jól leírja ezt a folyamatot, hogy hogyan alakul ki bennünk a kísértés, és aztán abból hogyan lesz bűn, és annak a gyümölcse hogy lesz a halál. Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Aztán a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Hadd tegyek föl még egy kérdést, szeretek kérdezni, és szeretem a kérdésekre megkeresni a választ. Ha költő lennék, akkor ez lenne az arszpoetikám. Tehát, hogy rossz dolog-e a kívánság? Én úgy gondolom, hogy a kívánság önmagában nem rossz dolog. Voltak, meg hát vannak is olyan vallási irányzatok, vagy szerzetesrendek, vagy például tanultuk középiskolába Szent Margitról, akiről a Margit szigetet is elnevezték, hogy csak húsvétkor füldött, és kukacok rágták a drága testét, és azt gondolta ő, meg hát nagyon sokan, hogy a testet gyötörni és kínozni kell, mert hogy a vágyaknak a megélése az rossz dolog. De ez nem így van. Igazából én nem tudtam, de utána olvastam, amit kívánságként szerepel görögbe van szó a rossz kívánságra, meg van a jó kívánságra is szó. Tehát ez az érzéki kívánságokra utal, ez a fajta kívánság, amit Jakab apostol itt a gyereknek a megszületéséhez hasonlít. Tehát alapvetően a kívánság, amikor megfogan, tehát mint az anyában a gyermek megfogan, elindul egy folyamat. Hogyha ezt a folyamatot gondozzuk, nem öljük meg csírájában, akkor előbb-utóbb ez a gyerek meg fog születni, és ez a születés, ez pedig a bűn. A bűn pedig, ha nincsen kezelve, ha nincs érte kifizetve a büntetés, akkor az eredménye halál lesz az örökké valóságban. Tehát ez egy olyan folyamat, ami ellen, ha nem kezdünk el időben harcolni, ha azt gondoljuk, hogy egy kicsi flört az belefér, abból még nem lesz baj, és aztán jönnek a következő lépések, egyre reménytelenebbé válik a helyzetünk, hogy ezt a harcot, vagy ezt a csatát a bűnnel szembe megnyerjük. Ugye a kívánságnak az alapja az, hogy valami hiányzik, valami nincs meg az életünkben, és szeretnénk, hogyha ez a dolog meg lenne. És ezzel nincsen probléma, hiszen hogyha nem lennének kívánságaink, nem lennének vágyaink, akkor nem lenne motivációnk se arra, hogy előrébb jussunk az életünkbe, hogy aztán gyümölcsöt tudjunk teremni, és ezekkel Istennek el tudjunk számolni, és aztán a történet végén azt mondja, hogy jóval jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. A baj akkor van, hogyha ezeket a kívánságainkat, ezeket a vágyainkat bűnös módon próbáljuk kielégíteni, és amikor ezt megtesszük, mikor elkövetjük a bűnt, akkor rájövünk, hogy igazából rosszabb állapotba kerültünk, mint a kívánság bűnös módon való kielégítése előtt. És az a tragikus, hogy már Ádám és Éva bűnbeesése után az elsőszülött fiúk már testvérgyilkos lett. Tehát a tökéletes édeni állapot után néhány évvel egy ilyen mélységű rombolást hajtott végre a bűn, hogy aztán néhány száz év után Isten azt mondja, hogy megbántam, hogy teremtettem az embert, és el is pusztítom az egészet úgy, ahogy van. No, térjünk rá egy picit arra a kérdésre, hogy mi számít bűnnek, és mi nem számít bűnnek. Nemrég volt a levelező listán egy ilyen, hogy a torrentezés az például bűnnek számít-e. Én nem fogok erre a kérdésre válaszolni, hanem arról szeretnék beszélni, hogy alapvetően hogyan tudunk eligazodni a bűnök és a nem bűnöknek a világában. Az első, ami az embernek adatot, hogy eligazodjon, az a lelkiismeretnek a törvénye. Tehát nem volt igazából semmi, tehát azoknak az embereknek, akiknek semmiféle kijelentésük nincsen Istentől arra vonatkozólag, hogy mit tehetnek meg az életükbe, és mit nem tehetnek meg, azoknak az embereknek az életében is ott van a lelkiismeret. A lelkiismeret, furdalás, akkor következik be, mikor egy olyan dolgot követünk el, amit nem kellene. Honnan tudjuk, hogy nem kellene azt a dolgot elkövetni? Onnan, hogyha más is elkövetné velünk szemben azt a dolgot, akkor nekünk az fájna. És tudjuk, hogy mivel nekünk fáj, ezzel mi is fájdalmat okozunk a másiknak. A Róma levél második részében van erről egy hosszabb igevers, amit felolvasnék nektek. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló volt előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható benne, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték az emberek és madarak négylábúak csúszomászók képével. Ezért Isten kiszolgáltatta őket a szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik ez Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és a szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Tehát Pál apostol itt egy ilyen degenerációs folyamatot ír le. Isten adott lelkiismeretet az embernek, de az a baj, hogy a bűn megváltoztatja az embert, az embernek a lelkiismeretét, és folyamatosan, ahogy telik az idő, az először még helytelenített dolgokat, először elkezdjük semlegesnek, súlytalannak, később pedig követendőnek beállítani. És ez történt alapvetően az emberiséggel, és ez történik mindazokkal, akik a lelkiismeretüket elnyomják, megerőszakolják, és az értékrendjüket alárendelik egy gonosz világi értékrendnek, és szembe mennek Isten akaratával. Tehát A bűn ismerete az a törvény által van. A törvény az egy írott vagy egyértelműen kinyilatkoztatott dolog, ami megmondja, hogy mi bűn és mi nem. A lelkiismeret törvénye után, ami bejött a világba, azok az emberi törvények voltak. Olvassuk a Biblia első fejezeteiben, hogy az emberek elkezdtek közösségekben élni, városokban élni, vezetőket választottak maguknak, azért, hogy tudjanak működni, funkcionálni, a vadállatok ellen megküzdeni, vagy más ellenséges népcsoportok ellen harcolni. És aztán nyilván egy ilyen közösségben, egy ilyen együttélésben, ahol nem Isten az első, de még ha ő is az első, akkor is kell hozni szabályokat. Kell hozni törvényeket, és ezek az emberi törvények alapvetően két célt szolgáltak, és szolgálnak ma is. Az egyik, hogy a vezetőnek jó legyen. Tehát aki a törvényeket hozza, ezeket az emberi törvényeket, olyan törvényeket hoz, hogy a hatalmát minél inkább biztosítsa, az ő jólétét, az ő barátainak, a családjának a jólétét minél inkább biztosítsa, akár a többi embernek a kárára is. A másik célja az emberi törvényeknek az, hogy az emberi együttélésnek a szabályait meghatározza. Ilyen a magántulajdonnak a védelme, a családnak a védelme, stb. Na most ezek az emberi törvények nagyon sok esetben nem esnek egybe Istennek a törvényeivel, vagy Isten akaratával, tehát például ma Magyarországon büntetlenül lehet házasságot törni, mindenféle kapcsolatot létesíteni, mert nincsen semmilyen következménye. És a harmadik, ami időrendben kialakult, az a mózesi törvény. Erről nem is szeretnék részletesebben beszélni, csak annyit emelnék ki, hogy nagyon sok filozófus és nagyon sok gondolkodó ember haragszik ezért a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásra, vagy egyáltalán a Bibliára, hogy most minek kellett ezt behozni, mert egyébként tudnánk jó lelkiismerettel lopni, vagy paráználkodni, vagy bálványt imádani, de mivel ez benne van a kultúránkban, a mózesi törvény a mai napig, gondoljunk talán csak a 10 parancsolatra, ezért nem tudjuk ezt jó lelkiismerettel csinálni. Hát ennyit szerettem volna elmondani a törvényekről, vagy egyáltalán az előzményéről annak a történetnek, amit elkezdtem felolvasni, a házasságtörő nőről. És most pedig szeretném felolvasni az egész történetet, és aztán néhány szót mondanék róla. Tehát Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közületek, az vesse rá először a követ. És lehajolva tovább írt a földre, azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit nem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Tehát most már nagyjából tudjuk azt, hogy hogyan alakult ki a bűn, hogyan jött be a bűn a világba. Volt erre egy isteni válasz, a mózesi törvény, a bűnnek az ismerete. És itt állt ez az asszony, aki házasságtörést követett el. De ez az asszony, ez már úgy állt itt, filmekből ismerjük ezeket a kivégzés előtti pillanatokat, mikor már valakinek a nyakába van a hurok, vagy ott áll a megáslott gödör előtt, és már éppen csak belelöknék. Tehát ez az asszony, ez egy hajszálnyira volt a haláltól. A halálos ítélet véglehajtásától. Látott ő már épp elég halálra kövezést, amikor végrehajtották az ítéletet azok az igaz emberek, a farizeusok, akik ilyenkor sokkal inkább Isten szolgájának és Isten képviselőjének érezték magukat, hiszen az Isten által adott törvényt hajtják ők végre egy bűnösön, ezen az asszonyon. És ez az asszony ebben a helyzetben már elengedett mindent. Már lepergett előtte az élete, mindazok a dolgok, amiket szeretett, mindazok a dolgok, amiket szeretett volna még megcsinálni az életben. A farizeusok pedig ott álltak büszkén, hogy találtak egy bűnöst, akin végrehajthatják az ítéletet. És nem volt semmilyen kibúvó. Hát előtte is ezreket öltek így meg, jogos volt az ítélet, Isten törvénye alapján volt az ítélet, és semmiféle kibúvót nem engedett meg a törvény. A törvényből tudjuk, hogy ha valakit mondjuk megerőszakoltak, ha az a mezőn történt, megmenekült, mert hiába kiáltott, senki nem hallja, ha a városba történt, akkor nem menekült meg. Mert hogy tudott volna kiáltani. De itt nem volt kibúvó. Itt nem volt olyan kibúvó, hogy esetleg őt a férje elhanyagolta, vagy kislány korában molesztálták, erőszakoskodtak vele. Nem volt semmi olyan dolog, amiért kegyelmet kaphatott volna. És hát ugye Jézus mit csinált ebbe a helyzetbe? Elkezdett a földre írni. Sokáig nem tudtam elképzelni se, hogy vajon mit írhatott Jézus a földre. És aztán egy prédikációban hallgattam ezt az igét, hogy a Jeremiás könyvéből, hogy a tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Tehát Jézus a porba elkezdte leírni azoknak az embereknek a neveit, akik a vádlók voltak. Még az is lehet, hogy mellé írta, hogy mit tudom én, Mikeás, 10 évvel ezelőtt te ugyanezt tetted. Vagy Zakariás, te hazug vagy. Hiszen ő látta a szíveket, látta, hogy mi van az emberek szívében, és ezért elmentek ezek a vádlók. És hát persze kérdezhetjük azt, hogy van az, hogyha az Atya Isten Mózesen keresztül ad egy törvényt, Jézus pedig fölmenti ezt az asszonyt. Hol van itt az egység, hol van itt a törvénynek a betöltése? Hol van itt az igazságnak a megtartása Jézus részéről? Ráadásul ugye azt is olvassuk az igében, hogy azt mondja Jézus magáról, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. És hogy én és az Atya egy vagyunk. Akkor hogy oldhatnánk föl ezt az ellentmondást, hogy miért engedte el ezt az asszonyt, aki valóban bűnt követett el, valóban egy hajszálnyira állt az ítélet végrehajtásától. De hát az a helyzet, hogy Jézus csak egy kis plusz időt adott ennek a nőnek. Ezért is mondta neki azt, hogy eredj el és többet ne vétkezzél. Tehát ha ő ebből az életmódjából nem tér meg, akkor biztos, hogy megkapja a jutalmát, vagyis hát inkább a büntetését, ami a halál. Ilyen módon Jézus nem hágta át a törvényt, csak elodázta az ítéletnek a végrehajtását. És hát a sok szomorú történet után szeretnék most beszélni a cseréről. Mondhatnám azt is, hogy engesztelés és megváltás, de ez olyan szakrálisan hangzik, holott itt csupán, idézőjelben csupán egy cseréről van szó. Nem ismerem annyira a többi vallást, ami nem keresztény vallás, a nem keresztény vallásokat. Egy picit azért utána néztem, és úgy tűnik, hogy egyedül a kereszténységben van jelen a bűnnek a fogalma, a bűnre való büntetés, és számonkérés és ítélet. Tehát ez már egy válasz arra, hogy miért a Biblia Istenében hiszünk. Mert azért érezzük, hogy bűnösek vagyunk. És amikor Isten levetette a történet elején Lucifert az örökké valóságban a mennyből, akkor És kimondta ezt, hogy a bűn zsoldja a halál, tehát hogy aki bűnt követel, aki lázad Isten ellen a cselekedeteivel, a tetteivel, annak meg kell halni. Ő ezt örökérvényűen mondta ki. És itt van ez az engesztelés, itt van ez a bűnbocsánat dolog, a vérnek, az engesztelő vérnek a kérdése. Nem tudom, hogy közülünk ki az, aki meri állítani, hogy érti ezt az egészet. Hogy hogy van ez, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, az embernek az élete a vérben van, vagy áldozatot kell bemutatni a bűnökért, és egyáltalán hogy lehet az, hogy Isten egy Isten van, annak egy fia van, Jézus Krisztus, aki megtestesül, meghal a kereszten, és akkor a bűneink meg vannak bocsájtva, el vannak felejtve. Mert azt mondom, hogy azt még értem, hogy föl tudom fogni, hogy Isten van. Azt is föl tudom fogni, hogy vannak bűneim. De ezt már nem értem. Ezt sose értettem, és igazából őszinte vagyok, most se értem, hogy miért a bűntelen embernek a halála az, ami Isten és az angyalok és az egész örökké valóság számára egy elfogadható csere az összes bűnért. Ezt én nem értem. Viszont ez egy olyan dolog, amit el kell fogadjak. Erről szól a hit. Erről szól a mi hitünknek a lényege, hogy ezt a dolgot elfogadjuk. És aki ezt elfogadja, annak örök életet ad az Atya. Ennyit kell tenni az üdvösséghez. Semmit nem tehetünk az üdvösségért, se többet, de kevesebbet sem. És alapvetően ez a válasz arra, hogy miért ilyen kevés ember hisz Istenbe, miért keskeny ez az út, és miért kevesen járnak rajta, mert az embernek ezt nehezére esik elfogadni. Elfogadni ezt a cserét. És úgy tűnik a Bibliából, hogy Jézus, az Isten fia, az örökké valóságban, a mennyben, az angyalok között, ő pontosan tisztában volt azzal, hogy a bűnökért milyen áldozat, milyen csere az, ami elfogadható, azok alapján, a szabályok alapján, amiket Isten hozott. Mert Isten ugye mindenható, ő megváltoztathatta volna ezt az egészet egy pillanat alatt, egy szavával, vagy még annyi se kellett volna, hogy ne kelljen cserét, ne kelljen áldozatot bemutatni a bűnökért. De Isten nem ilyen Isten. Akármilyen fájdalmas is, és akármilyen szenvedéssel és gyötrelemmel is jár a földi élet, és akármennyire is sok embernek kell meghalnia, azért, mert a gonosz jelen van a világban, Isten azt mondja, hogy a meccset végig kell játszani, a szabályokat be kell tartani, és Jézus ezzel tisztában volt a mennybe, tisztában volt azzal, hogy ő a helyzet megoldásának a kulcsa, és vállalta. És ha ezt megértjük, akkor értjük meg azt az igét is, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, mert egyrészt nem hágta át a saját maga által hozott szabályt, másrészt pedig Jézus betartotta a játékszabályokat. Talán könnyebb ezt az egészet megérteni, ha azt a példát hozom, hogy én a családomban én vagyok a legerősebb. Még egy pár évig, mert Dani már nagyon jön föl, de most még én vagyok. Mi lenne akkor, hogyha én úgy irányítanám a családomat, úgy nevelném a gyerekeimet, hogy az összes akaratomat, hiszen én mindenható vagyok, rájuk erőszakolnám. Mi lenne a feleségemből, mi lenne a gyerekeimből? Igazából ők soha nem szeretnének engem, pláne nem szabad akaratukból. És ezért van az, hogy Jézusnak el kellett jönni, végig kellett ezt a dolgot csinálni, és végig csinálta. A mi feladatunk pedig az, hogy elfogadjuk ezt a cserét. És hogyha elfogadjuk, akkor üdvösségünk lesz, és örök életünk lesz, sőt már van is. Aki pedig ezt elutasítja, mert hogy számára ez egy képtelen dolog, számára ez egy érthetetlen dolog, ahogy a számunkra is az, de nem hisz benne, ő, az ő jutalma az örök kárhozat lesz. Nos. Ezért remélem most már itt talán világos számotokra, hogy itt május 1-én én lehetőséget kaptam az ige hirdetésre, és hogy miért ezt a témát választottam, mert azt gondolom, hogy ez a lényeg. Ez a lényege a mi hitünknek, ez a lényege a mi közösségünknek, és nagyon-nagyon fontos minden dolog, ami a gyülekezethez kapcsolódik, ami a családunkhoz kapcsolódik, ami az életünkhöz kapcsolódik, de ezt nagyon fontos értenünk a bűnnek a kérdését, nagyon fontos ezzel ellen harcolnunk is, és nagyon fontos megértenünk már amennyire tőlünk telik a megváltásnak a lényegét, és elfogadni ezt az isteni cserét. Az utolsó napirendi pontban pedig szeretnék néhány szót szólni a keresztényeknek a bűneiről, a mi bűneinkről. Azoknak a bűneiről, akik már megtértek. Biztos bennetek is felmerült már az a kérdés, hogy jó, megtértem, elfogadtam a cserét, elfogadtam a megváltást, de vajon a mennybe jutok-e azután, hogy én ezt a dolgot megcsináltam? Vajon mennyit kell ahhoz vétkezni, mennyit kell ahhoz nem gyülekezetbe járni, mennyit kell ahhoz nem Bibliát olvasni, hogy elveszítsem az üdvösséget? Ez egy nehéz kérdés, bár nem vagyok annyira tájékozott más felekezetek között, de még a teológián ezt tanultuk, hogy a katolikus egyházból például bizonytalanságban vannak az emberek, ott nagyon-nagyon sok jó cselekedetet kell ahhoz csinálnod, hogy majd aztán bekerülsz a tisztító tűzbe, és majd talán Isten ad neked üdvösséget. De nézzük meg, hogy ezzel szemben mit tanít a Biblia. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem ismeri őt. Kezd a helyzet egyre reménytelenebbé válni, mert hiszen tudjuk, hogy nem tudunk úgy élni, hogy ne vétkeznénk. Annak ellenére, hogy megtértünk. Egy rossz példával élve, ha valaki megházasodik, attól még rá fog nézni egy másik férfira, vagy egy másik nőre. Nem? Tehát nem változik meg minden egy nap alatt, az esküvő után. Ugyanígy a megtérésnél se változik meg minden egy pillanat alatt, hanem követünk el bűnöket. Most akkor hogyan kell ezt a dolgot értelmezni? Tehát lehet, hogy itt elírásról van szó, de így fejezi be János apostol ezt a levelet, még rátesz egy lapáttal. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Tehát még rosszabb a helyzet. Ugye erőlködünk ezzel, hogy ne vétkezzünk, eljövünk a gyülekezetbe, olvassuk a Bibliát, próbáljuk a gyerekeinket is a hitre nevelni, de valahogy ez a tökéletesség az nem tűnik elérhetőnek itt a földi életben. És aztán Jakab apostol azt is mondja, hogyha esetleg azt gondolnánk, hogy nem vétkezünk, mert hogy mi már nem vétkezünk, azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Megmondom őszintén, nekem is nagy dilemát okoztak ezek az igeversek, de végén el fogom árulni, hogy hol találtam meg a megoldást. Szóval a helyzet az, hogy ha tudnánk ógörögül, akkor értenénk, hogy valójában ez ige hogy szól. Vannak a görögben befejezett igeidők, és vannak folyamatos igeidők. Tehát így szól ez az ige, hogy aki ő benne marad, az nem vétkezik állandóan folyamatosan, tehát hogy ez egy befejezett igeidőben van, és aki állandóan folyamatosan vétkezik, az nem látta őt és nem ismeri őt. Tehát arról beszél itt Jakab apostol, hogy azáltal, hogy megtértünk, hogy elfogadtuk a cserét hitből, kegyelemből, semmit sem cselekedve. Azáltal lehetőséget kaptunk Istentől arra, hogy a bűn egyre távolabb kerüljön tőlünk, a lázadás egyre távolabb kerüljön tőlünk, és aztán egyre közelebb jussunk ezáltal ő hozzá. Tehát azáltal, hogy hiszünk, azáltal, hogy imádkozunk, azáltal, hogy egyre jobban megismerjük Istent, egyre inkább lesz erőnk arra, hogy nemet mondjunk a kísértésnek, nemet mondjunk a kísértőnek, nemet mondjunk, amikor a kételynek a gondolatai elkezdenek az elménkbe harangozni, vagy éppen csilingelni, mikor jön a kísértés, és ha a hitünk erős, mert tudjuk, hogy a hitünk miről szól, mert tudjuk, hogy a hitünk arról szól, hogy Isten fia, Jézus Krisztus bevállalta a cserét a bűnért, akkor nem fogjuk megcselekedni a bűnt, vagy már nem olyan gyakran, nem olyan sűrűn. És egyre inkább Krisztushoz válunk hasonlóvá. És erről szól ez az igevers, hogy aki Krisztusé, az egyre inkább elhagyja a bűnt. És egyre inkább ő hozzá válik hasonlóvá. Tehát számunkra azért ez egy nagy felelősség, hogy azt is mondja az ige, hogy akinek sokat adtak, attól sokat is követelnek. Tehát azáltal, hogy most hallottad ezt az üzenetet a bűnről, és a bűn természetéről, és a cseréről, ezáltal már még nagyobb a felelősséged, és az én felelősségem is a bűnnel szemben, hiszen nagyobb lett a világosságunk. És én arra bátorítalak benneteket, magamat is, hogy mondjuk nemet a bűnnek. Ha vannak bennünk kérdések, akkor azokat fogalmazzuk meg, kutassuk a kérdésekre a választ, mert ezáltal meg fog erősödni a hitünk, és sokkal ellenállóbbakká tudunk válni a bűn számára, és sokkal inkább tanúságtevői leszünk Krisztusnak a számára. Mert azokat a kérdéseket, amiket föltettem ebbe a néhány percben, ezeket a kérdéseket fölteszik a számunkra a nem hívő, vagy a hitben kisebb gyermeki, azt értitek? Tehát azok az emberek, és hogy tudjunk nekük válaszolni. És ezek a kérdések ne elbizonytalanítsanak a hitünkben, hanem azáltal, hogy megkeressük a választ, megerősödjünk a hitünkben, és illik a forrás hivatkozást is megjelölni. Én nagyon sok igazságot olvastam ebben a teológiablog.hu című oldalon. Sok mindent onnan merítettem ehhez a mai prédikációhoz, és nagyon ajánlom a figyelmetekbe, hogy olvassátok ti is, hogyha a hitnek a kérdései, és az arra adott válaszok bibliai módon benneteket jobban érdekelnek. Köszönöm szépen!